Vége a harmadik napnak. Még 7 napunk maradt a gyakorlásra. A holnapi, vagyis a negyedik nap egy rendkívül fontos nap számunkra, hiszen ezen a napon kezdjük el a vipassana gyakorlását, azaz a panya, a bölcsesség, a belső valóság érzékelésének területére lépünk. Amit az eddigi 3 nap alatt végeztünk, nagyon fontos előfeltétele a holnapi gyakorlásnak. A tényleges munka viszont holnap kezdődik. Az elmúlt 3 nap során felkészítettük magunkat arra, hogy ténylegesen elkezdhessük a vipassana meditáció gyakorlását. Szilárd síla nélkül nem lehetséges a vipassana gyakorlása, nélküle nem hozhat megfelelő eredményeket. Hasonlóképpen a megfelelő szamádi nélkül sem lehetséges a vipassana gyakorlása. Ezért van az, hogy a 3 napban betartottuk az 5 szabályt, melyre az első napon fogadalmat tettünk. Ez a síla. Ez az alappillér, és minél erősebb az alappillér, annál erősebb lesz maga az épület. Az anapánát gyakorolva szilárd alapokon kezdtünk a szamádival dolgozni. A síla tehát elengedhetetlen a megfelelő szamádi kifejlesztéséhez. A 2500 évvel ezelőtti Indiában voltak, sőt napjainkban is vannak olyan tanítók, akik nem tulajdonítanak jelentőséget a sílának. Azt mondják, hogy a síla gyakorlására nincs szükség. Csináld nyugodtan azt, amit szeretnél, amitől jól érzed magad. Csak rajta. Emellett ugyanúgy meditálhatsz, és megtapasztalhatod a meditáció nyújtotta összes kellemes élményt. A céljuk tehát az, hogy megtapasztalják a meditáció kellemes élményét. A vipassana viszont nem ezt a célt szolgálja. A vipassana célja, hogy a legmélyebb szinteken, a gyökereknél tisztítsuk meg tudatunkat. Ehhez nem elég egy közönséges szamádi, ehhez a szamma szamádira, vagyis a helyes szamádira van szükségünk. A helyes szamádi megteremtéséhez tökéletes sílára van szükségünk, a helyes szamádi pedig nélkülözhetetlen a panya kifejlesztéséhez. A panya pedig ahhoz szükséges, hogy elérjük a végső célt, a teljes megszabadulást, a teljes megvilágosodást. A síla kell a szamádihoz, a szamádi kell a panyához, és a panya szükséges a vimuttihoz, ami megszabadulást jelent. Ez csak a gyakorlás elején van így, ahogy haladunk előre felismerjük, hogy mindhárom, a síla, a szamádi és a panya elkezdik segíteni egymást. Olyan ez, mint egy 3-lábú asztal. Ha az egyik lába gyenge, akkor az asztal ingatag. Mindhárom lábnak erősnek kell lennie. A síla segíti a szamádit és a panyát. A szamádi segíti a sílát és a panyát. A panya segíti a sílát és a szamádit. Mindhárom kötődik a másik kettőhöz, és mindhárom segíti a másik kettőt. Ha valakinek tökéletes a sílája, az nagyon jó, az meghozza a maga eredményeit. De a tökéletes síla önmagában nem elegendő ahhoz, hogy elvezessen bárkit is a végső célig, a teljes megszabadulásig. Még ha tökéletes is valakinek a sílája, és mélyen át is éli a szamádit, az nem vezet el a célig, a teljes megszabadulásig. Szükségünk van tehát a panyára. A tökéletesen megvilágosodott Siddhartha Gautama egész élete már gyerekkorától kezdődően színültig tele volt sílával. Aztán gyakorolta a szamádit. Elhagyva világi életet, különböző tanítókat keresett fel. Az akkori idők legmagasabb szintű szamádiát, a 8 dzsánát gyakorolta, mégis azt tapasztalta, hogy ezekkel a módszerekkel nem érheti el a teljes megszabadulást. Felismerte, hogy tudata mélyén szennyeződések nyugszanak, melyek a szunnyadó vulkánokhoz hasonlatosak. Amíg ezek a vulkánok jelen vannak, bármikor a felszínre törhetnek, s felülkerekedve rajtunk, újra szenvedést eredményeznek. Tehát a gyökereket, a szennyeződések gyökereit kell eltávolítanunk a tudat legmélyéről. Ezért tovább folytatta hát a keresést, és így fedezte fel újra a vipassana technikáját, s talált rá a panyára. Felismerte, hogy csak a vipassana gyakorlása vezethet el ahhoz, hogy kifejlessze magában a panyát, és megvilágosodottá váljon. A vipassana akkoriban nem volt ismert Indiában. A szavak szintjén jelen volt ugyan a bölcsesség, de a tapasztalati bölcsesség, a panya ismeretlen volt. Azt ő fedezte fel újra. A Dhamma, a 8 rétű nemes ösvény 3 részéből a síla jelen volt. A szamádi is teljes egészében mindhárom elemével jelen volt. A 8 rétű nemes ösvény 3. részéből, a panyából viszont csak 2 elem, a Samma Sankappo és a Samma Ditti volt ismert akkoriban. A Samma Sankappo a helyes gondolatokat jelenti. Amikor valaki eljön egy ilyen tanfolyamra, kezdetben a tudat felszínén bizonyos szennyeződéseket tapasztal, melyek ingerülté teszik. Valami történik, valamilyen hatás éri a tudatunkat, és mi akkor elkezdjük figyelni légzésünket. Ilyenkor gondolataink kerülnek előtérbe, és sok esetben a gondolatok is tele vannak szennyeződésekkel. Időnként ez megnyilvánulhat harag, máskor gyűlölet, szomorúság, levertség, és olykor szenvedély formájában. Ezek a gondolatok folyamatosan felülkerekednek rajtunk, de mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy visszatérjünk légzésünkhöz. A gondolatok pedig újra és újra felülkerekednek rajtunk, és nekünk újra és újra vissza kell térnünk légzésünkhöz. Egy nap, két nap, három nap, és azt látjuk, hogy a gondolatok, ha nem is tűnnek el, de tartalmuk megváltozik. A gondolatok továbbra is jelen vannak ugyan, de nem olyan hevesek, mint korábban voltak, és inkább az ösvénnyel, a dhammával kapcsolatosak. Elkezdjük megérteni, hogy mit jelent az ösvény, hogyan meditáljunk, mi a meditáció helyes formája, és mik a nehézségek. Folyamatosan ilyen gondolatok jönnek, nem pedig a másoknak való ártás gondolatai. Ez a sammasankappó. De még mindig nem ez a megfelelő pannya, amely elvezette Siddhartha Gautamát a teljes megvilágosodáshoz. A helyes gondolatokra irányuló tanítás már előtte is jelen volt. Őt megelőzően, az ő idejében, és azt követően is India valamennyi tanítójának szerepel tanításaiban, hogy szükség van a helyes gondolatok létrehozására. Ekkor az ember helyesen látja a dolgokat, és ez a sammadittit, vagyis a helyes megértést, a helyes nézetet eredményezi. A dolgokat helyesen látjuk úgy, ahogy azok valójában vannak. Olyan ez, mint amikor a napot nagyon sűrű, sötét felhők takarják el, és nem láthatjuk tőlük a fényt, minden sötét. Aztán a felhők néhány rétege feloszlik. A felhők ugyanúgy ott vannak, de elvékonyodtak, és már nem olyan sűrű, nem olyan sötét a felhőzet. Ekkor már elkezdjük látni a fényt, bár még nem oszlott fel az összes felhő. Épp erre a típusú sammasankappóra van szükségünk. A gondolatok továbbra is jelen vannak. Még nem értük el azt az állapotot, amikor tudatunk teljesen mentes a gondolkodástól, mentes minden gondolattól. A gondolkodás továbbra is jelen van ugyan, de nem olyan erős, hogy megakadályozna bennünket a következő lépés megtételében. A következő lépés pedig a sammaditti, a helyes megértés, a valóság megértése úgy, ahogy az ténylegesen van. Ez az igazi pánya, ez az igazi bölcsesség. A pánya irányában haladunk előre, mely elvezet a megszabaduláshoz. A pánya három szakaszra osztható. Az elsőt az akkori idők nyelvén Sutamaya pannyának hívták, a másodikat Chintamaya pannyának, míg a harmadikat Bhavanamaya pannyának nevezték. Mit jelent a Sutamaya pannya? Amit valahol hallunk vagy olvasunk, az más valaki bölcsessége. Egy bölcs, egy megvilágosodott, egy szent ember beszél a dhammáról, amely tanítássá válik. Közvetlenül hallgatjuk előadásukat, vagy olvassuk tanításaikat, és elfogadjuk azt, amit mondanak vagy leírnak. Nagy részüket elfogadjuk, mert hiszünk bennük, és odaadást érzünk a tanítónk iránt. Hasonlóképpen kétségek nélkül hiszünk egy bizonyos tanításban, ezért elfogadjuk azt. Ez helyes, és sokat segít is nekünk. Azok, akik soha nem hallottak semmit a dhammáról, akik soha nem hallottak semmit az igazságról, egész életükben félreértésben maradnak, míg azok, akik legalább hallottak a dhammáról, hallották a dhamma tanításait, a helyes dolgokat, a megfelelő dolgokat hallották. Csak hogy ez nem elegendő. A Sutamaya pannya, a másoktól hallott vagy valahol olvasott bölcsesség kifejlesztése nem elég ahhoz, hogy megszabadítson bennünket. Ez nagyon jó arra, hogy ösztönzést, iránymutatást adjon a következő lépés megtételére. A következő lépés pedig a Chintamaya pannya, amely az igazság megértését, a bölcsesség kifejlesztését jelenti intellektuális szinten. Az ember egy racionális lény. Nem szabad semmit vakon elfogadnia. Használnunk kell értelmünket, gondolkodásunkat. Logikus az, amit hallottam, amit olvastam? Gyakorlatias? Elfogadjam azt? Megpróbáljuk ezt a kérdést intellektuális szinten megválaszolni, és ha az intellektuális szinten úgy találjuk, hogy elég logikus, elég tudományos és elég elfogadható a tanítás, akkor elfogadjuk azt. Ez a pannya második lépcsője, mely nagyon sokat segíthet nekünk. Nagyon sokat segíthet abban az értelemben, hogy újabb ösztönzést és iránymutatást kapunk a harmadik lépés, a Bhavanamaya pannya megtételére. A báva azt jelenti, hogy megvalósulni, vagyis megélni a saját közvetlen tapasztalatunkon alapuló bölcsességet. Mi magunk éljük a bölcsességet, és egyedül ez az, ami megszabadíthat bennünket. Az első kettő nagy segítségünkre lesz ugyan, de azok nem alkalmasak arra, hogy megszabadítsanak. Az első kettő már korábban is jelen volt Indiában. Buddha felfedezése a Dhamma harmadik eleme, a dolgok saját magunk által történő megtapasztalása volt. Voltak tanítók, akik a következőt tanították. Tarts távol magad a sóvárgástól és az elutasítástól. Az érzékelés tárgya mind illúzió és káprázat, és te folyamatosan ezekhez ragaszkodsz. Ezzel szenvedést okozol magadnak. Szabadulj hát meg a ragaszkodástól. Függetlenítsd magad ezektől, és ezáltal megszűnik a szenvedés. Ezek a tanítások jelen voltak már akkor is. De hogyan szabadulhatunk meg a szenvedéstől? A Bhavana Mayapanya, vagyis a közvetlen megtapasztalás bölcsességének önmagunkban történő kifejlesztése segít abban, hogy megszabaduljunk a szenvedéstől. Bár a panya első és második eleme nagy segítségünkre lehet, de ugyanúgy árthatnak nekünk, kárunkra válhatnak. Vegyük a Sutta Mayapanyát. Valaki egy bizonyos családba születik, egy adott társadalomban nevelkedik fel, hisz egy bizonyos tradícióban, bizonyos tanításban, bizonyos eszmékben. Fiatal korától kezdődően rögzülnek tudatában ezek a filozófiák, ezek az eszmék, ezek a dogmák. És kezdi azt hinni, hogy ez így tökéletesen jól van. Minden más tradíció hasznavehetetlen és helytelen. Az én tradíció mindegyiknél jobb, ezért azt fogadom el. Aki így gondolkodik, sohasem teszi meg a következő lépést. Tökéletesen elégedett. Elfogadtam az igazságot, a tanításaink szerinti igazságot, a szentjeink és a vallás alapítónk által hangoztatott igazságot, ami csodálatos. Ezáltal óriási akadályt teremtett magának, fogságba zárta saját magát. Egy ilyen ember soha nem használja az értelmét, soha nem próbál magyarázatot találni arra, amit tanítanak neki. Nagyon távol van attól, hogy kifejlessze magában a valóság megtapasztalásának képességét, hiszen saját eszméjének rabságába kerül. Valaki lehet, hogy teljes bizonyosságot szerzett a dolgokról a Sutta Mayapanya segítségével, de emberi lényként mégis magyarázatot akar találni azokra. Elkezdi a magyarázatok keresését. Igaz-e ez? Helyes-e ez? Elfogadható-e a számomra? Gyakorlatias-e? Aztán az idősebb korosztály elkezd aggodalmaskodni. A család rangidős tagjai, a társadalom rangidős tagjai, az adott közösség rangidős tagjai nem tartják ezt helyén valónak. Ők így vélekednek. Tehát nincs bizalmad, nincs hited a tanításainkban. Nem hiszel vallásunk megalapítójában? Tudod, hová vezet a kételkedésed? Oda, hogy halálod után a pokolra jutsz. Aztán elmagyarázzák neki, milyen a pokol. A pokol egy szörnyű hely. Erre az ifjú azt mondja. Nem akarok a pokolra jutni. Elfogadom, bármit elfogadok. Legyen az észszerű vagy észszerűtlen, gyakorlatias vagy sem. Legyen bármi, elfogadom. Nem akarok a pokolra jutni. Így szegény ifjú félelmében elfogadja azt. A rangidős emberek másképp is elmagyarázzák neki ugyanezt. Ha viszont elfogadod azt, ami a tanításokban szerepel, amit a hagyományunk, a filozófiánk állít, tudod, mi fog történni? Halálod után a mennyekbe kerülsz. És aztán jön a káprázatos mennyország bemutatása, hogy milyen csodálatos hely az. Ott élvezheted majd az összes érzéki örömöt, és az összes égi örömöt, amit a földön nem kaphatsz meg. Minden olyan csodálatos lesz. Az ifjú elkezd vágyakozni ezek után. Ez nagyszerű. Ha tényleg megkapom mindezt, akkor bármit elfogadok. Ha a dolgok elfogadásával a mennybe kerülök, én leszek az első, aki elfogadja azokat. Tehát vakon elfogadjuk, amit mondanak. Félelemből vagy kapzsiságból elfogadjuk azokat. Nem használjuk a fejünket arra, hogy meg is értsük mindezt. De még ha valaki el is kezd magyarázatot keresni, azzal akadályt teremthet magának. Sokszor előfordul, hogy valaki elkezd magyarázatot keresni. Nagyon logikus magyarázatokat talál, különösen a saját tradíciót képviselő eszmékre. Mint egy jó ügyvéd, az ember oly sok módot talál arra, hogy meggyőzze önmagát. Ez így igaz, a tradíciónk így tartja, tehát így igaz. És addig győzködjük magunkat, míg végül mindezt sikerül is elhitetnünk magunkkal. Igen, ez így igaz és kész. Most már mindent tudok. Az értelmem azt súgja, hogy ez így igaz. És így növeljük még tovább az egónkat. Most már mindent tudok. Rendkívül bölcs vagyok. Egyik könyvet a másik után írhatnám erről a filozófiáról, ezekről az eszmékről, vagy akár tarthatnék előadásokat. Érveket és bizonyítékokat hozhatnék fel, hogy igazoljam azt, hogy minden más eszme hamis. A mi eszménk a helyes. Ez az őrült gondolkodás megakadályozza, hogy az ember megtegye a következő lépést. Tehát mindkettő, a Sutta Mayapanya és a Chitta Mayapanya is nagy akadályt jelenthet. Ha viszont megtesszük a Bhavana Mayapanya lépését, akkor saját magunk kezdjük el megtapasztalni a valóságot. Amíg mi magunk nem tapasztaljuk meg a valóságot, addig az nem is válik számunkra valósággá. Az mindig egy torzított valóság lesz csupán. Minden ember saját maga kell, hogy megtapasztalja az igazságot, hogy elérhesse a végső célt. Siddhartha Gautama felismerte az igazságot, és kifejlesztette önmagában a bhavanamaya panyát, és ezáltal megvilágosodottá, megszabadultá vált. A panya, amit önmagában kifejlesztett, csak egy embert, őt magát, Siddhartha Gautamát szabadíthatta meg. Senki más nem szabadulhat meg az ő általa kifejlesztett bölcsesség segítségével. Mások csupán útmutatást és ösztönzést nyerhetnek bölcsessége révén, de minden egyes ember maga kell, hogy kifejleszte saját bölcsességét, hogy elérhesse a végső célt, a teljes megszabadulást. Saját bölcsességünket jelenti tehát a bhavanamaya panya, azt a bölcsességet, amit átélünk, amit megtapasztalunk. Egyedül ez képes arra, hogy átvágja a tudatlanság, a sóvárgás, az elutasítás és a negativitás kötelékeit. Egyedül ez képes arra, hogy megszabadítson bennünket minden szenvedéstől. Sem az első, sem pedig a második nem hoz semmilyen gyümölcsöt, csak a bhavanamaya panya hoz eredményt. Íme erre egy példa. Egy ember, aki nagyon éhes, bemegy egy étterembe. Leül az asztalhoz, maga elé veszi az étlapot és átnézi. Hát ez remek, a mai étel pompás, és erre összefut a nyál a szájában. Ez az első felvonás. Majd megrendeli az ételt. Egy kis időbe telik, amíg felszolgálják neki az ételt, így ez alatt körbenéz egy kicsit. Azok, akik korábban jöttek, már mind megkapták az ételt. El is kezdtek enni, és látszik, hogy ízlik nekik. Kétségtelen, hogy ma pompás itt az étel. Csak rájuk kell nézni, mindenkinek ízlik. Megint összefut a nyál a szájában. Ez jelenti a második felvonást. A harmadik felvonás pedig az, amikor megkapja az ételt, és elkezdi azt élvezettel fogyasztani. Az első a sutamaya panya volt. Az étapról ismerte csupán az ételt, még nem ízlelte meg. A második a chintamaya panya volt. Mivel pontosan tudta, hogy milyen az emberek arckifejezése, mikor valami ízlik nekik, értelme ezt csukta neki. Ezeknek az embereknek ízlik ez az étel. Rá van írva az arcukra, hogy ízlik nekik. Biztosan nagyon finom. Ő maga még nem kóstolta meg. Csak a harmadik esetben ízlelhette meg az ételt, amikor megkapta azt és elkezdte enni. Valójában csak ekkor élvezheti az ételt. Ez a bhavanamaya panya. Az első és második esetben nem ízlelhetjük meg a valóságot. Egy másik példa. Valaki beteg lesz és elmegy az orvoshoz. Az orvos megvizsgálja és megírja a receptet. Emberünk ezután boldogan hazatér. Nagyon bízik orvosában. Ebben nincs semmi rossz, jó, ha az ember bízik az orvosában, de ez a bizalom könnyen vakbizalommá, vakhitté válhat. Otthon kirakja hát az orvos a szobrát egy oltárra. Édességet, gyümölcsöt, virágot, füstölőt helyez mellé adományként. Aztán 108-szor megkerüli, és 3-szor meghajol előtte. Hogy is segíthetne ez rajta? Aztán előveszi a receptet, és elkezdi mondogatni. Egy tabletta reggel, egy tabletta délben, egy tabletta este. Egy tabletta reggel, egy tabletta délben. Hová vezet mindez? Az őrületbe. Ez történik, amikor a bizalom vakbizalommá, a hit vakhitté válik. Egy másik eset. Az ember végtére is egy gondolkodó lény, így hát a páciens visszarohan az orvoshoz. Miért adta nekem ezt a darab papírt? Mi ez? Mit csináljak vele, hogy segítsen rajtam? Az orvos, értelmes ember lévén, azt válaszolja erre. Nézze, ez és ez a betegsége, ez és ez okozza. Ha beveszi ezt a gyógyszert, akkor megszűnik a betegség kiváltó oka. Amikor a kiváltó ok megszűnik, a betegség is elmúlik. Na hát, ez remek, most már értem. Az orvosom nagyszerű ember, a gyógyszer is remek, amit felírt. És mihez kezd most a mi betegünk? Hazatérve elkezd vitatkozni a szomszédaival. Haszna vehetetlenek, a ti orvosaitok nem érnek egy fabatkát sem. Az én orvosom viszont egy nagyszerű ember. A gyógyszerek, amiket a ti orvosaitok írnak fel, semmit sem érnek. Az én orvosom által javasolt gyógyszerek viszont csodálatosak. Egyfolytában csak vitatkozik. Nem veszi be a gyógyszert, hanem csak vitatkozik. Pontosan ez az, ami történik. Valamennyi bölcs, szent és megvilágosodott lény, látva az emberek szerencsétlenségét és szenvedését, felírja nekik a Dhamma receptjét. Gyakorold a sílát, gyakorold a szamádit, gyakorold a panyát, és megszabadulsz a szenvedéstől. Az emberek mégsem gyakorolják ezeket. Ehelyett inkább különféle szektákhoz, eszmékhez, dogmákhoz, rítusokhoz, rituálékhoz csatlakoznak. Gyakorlás nélkül semmilyen eredmény nem érhető el. A panya harmadik része, a bhavanamaya panya, azt jelenti, hogy az életben közvetlen tapasztalat útján alkalmazzuk a dhammát. Csak ez, vagyis saját közvetlen tapasztalatunk az, ami eredményeket hozhat számunkra. És most jön a neheze. Hogyan tegyünk szert a közvetlen megtapasztalásra, testi tudati rendszerünk közvetlen megtapasztalására. Hogyan tapasztalhatjuk meg ezt, mikor folyamatos kölcsönhatások zajlanak bennünk, és emiatt keletkeznek a negativitások, melyek elkezdenek megsokszorozódni és felülkerekednek rajtunk? Ennek megértésével megállíthatjuk a negativitások keletkezését. Még ha meg is jelennek a negativitások, nem engedjük, hogy megsokszorozódjanak vagy felülkerekedjenek rajtunk. Mindezt saját magunknak kell megtapasztalnunk. Az egész folyamat tudatunk mélyén megy végbe, ezért ki kell fejlesztenünk magunkban ennek megtapasztalását szolgáló képességünket és készségünket. Az elmúlt 3 napban épp ezzel foglalkoztunk. Ha még nincs meg ez a képességünk és készségünk, akkor lehetetlen a vipassana gyakorlása. Például, ha nem rendelkezünk a látás képességével, akkor semmit sem látunk. Ha nem rendelkezünk a hallás képességével, akkor semmit sem hallunk. Hasonlóképpen, ha nem rendelkezünk a tudatosság képességével, amely a testi tudati kölcsönhatások mélyére visz, akkor nem juthatunk el a dolgok mélyére. Egy példa. 2 barát, nagyon szegény fiatal fiú koldulásból tengetik életüket. Jönnek, mennek, s közben ételért koldulnak. Egyikük születésétől fogva vak. Történt egy nap, hogy a vak fiúnak magasba szökött a láza. Barátja ekkor ezt mondta: rendben van, te most maradj itt, én elmegyek ételért kódulni, aztán idehozom, és majd együtt megesszük. Elment hát, és történt, hogy egy háziasszony együttérző volt vele, és egy nagyon finom édességet adott neki. Nálunk Indiában ezt kirnek hívják, ami tejből, rizsből, aszalgyümölcsből készült puding. A fiú nagyon örült az ételnek, de mivel az folyékony volt, és nem volt nála edény, nem tudta elvinni a barátjának. Visszatérve őszintén bevallotta: amint ma ételért kódultam, egy nagyon finom eredelt kírt adtak nekem. Sajnálom, de nem tudtam neked hozni belőle, mert nem volt nálam semmilyen edény. Nem baj, hogy nem hoztál belőle, de legalább meséld el, hogy milyen az a kír. Nem tudod, milyen a kír? Nem, nem ettem még kírt. A kír az fehér színű és tejből készült, hófehér. Fehér. Milyen az a fehér? Nem tudod, milyen a fehér? Nem, nem tudom, milyen az a fehér. Hát nem fekete. És milyen az a fekete? Nem tudod, milyen a fehér és milyen a fekete? Hát miféle ember vagy te? Nem tudom, milyen a fehér és milyen a fekete, hiszen vakon születtem. Így honnan tudhatnám, milyen a fehér és milyen a fekete? A másik fiú ekkor körbenézve megpillantott egy fehér kacsát. Megfogta és odavitte a barátjához. Tessék, olyan a fehér, mint ez a kacsa. Olyan lenne a fehér, mint ez a kacsa? Mivel nem láthatta, hogy milyen a kacsa, ezért ujjaival végig simította. Á, most már értem, milyen a fehér. A fehér az nagyon puha, nagyon puha. Hogy érted azt, hogy puha? Mi köze a puhaságnak a fehérhez? Azt mondtad, a fehér olyan, mint ez a kacsa, és végig simítva úgy találom, hogy az nagyon puha. Te pedig erre azt mondod, hogy a fehér nem puha. Hogy értsem hát meg, hogy milyen az a fehér? Ó, te eszelős fiú, hiszen megmondtam neked. A fehér olyan, mint ez a kacsa, hát nem érted meg? Na, lássuk akkor még egyszer. Aztán újra megvizsgálta a kacsát. A csőrétől kezdve az egész kacsát teljesen átvizsgálta. Á, most már értem. Ez a kacsa nem egyenes, hanem görbe. Tehát a fehér az görbe. Mindazok számára, akik magas szintű filozófiákról beszélnek, de soha semmit nem tapasztalnak meg, mivel nem rendelkeznek a megtapasztalás képességével, számukra az igazság mindig görbe lesz. Az igazság egész életükben görbe marad, nem érthetik meg a valódi igazságot. Az igazság megtapasztalásának képessége rendkívül fontos, és épp ez az, amit elkezdtünk gyakorolni. Ha csupán a sílát gyakoroltuk volna, és nem léptünk volna tovább a szamádira, akkor nem rendelkezhetnénk ezzel a képességgel. Elkezdve a szamádi gyakorlását, ha úgy gyakoroltuk volna azt, hogy egy képzeletbeli dologra koncentrálunk, szóismétléssel vagy vizualizációval, akkor sem tudtuk volna kifejleszteni ezt a képességet. De mi a valóság szintjén dolgoztunk, a saját testi tudati rendszerünkre vonatkozó valóságén. A valóságot megtestesítő légzéssel kezdtünk gyakorolni a behatárolt területen, ténylegesen meg is tapasztalva azt. Megtapasztaltuk a levegő érintését, és most a 3. napon pedig ezen a behatárolt területen elkezdtük észlelni az érzéseket, a megjelenő biokémiai reakciókat. Ennek gyakorlásával képesek leszünk eljutni tudatunk mélyebb szintjeire. Tudatunk legmélyebb szintje, amit tudatalattinak nevezünk, valójában nem tudattalan. Folyamatos tudatosság jellemzi, éjjel-nappal tudatosítja a testünkben megjelenő érzéseket. Elkezdtük ezeknek az érzéseknek a megtapasztalását az orrunk területén. Az érzések viszont egész testünkben jelen vannak, testünk minden egyes részén állandóan történik valami. Minden pillanatban valamilyen változás zajlik. Változás, amely valamilyen érzés felbukkanása révén nyilvánul meg. Ezt csak úgy tudjuk megtapasztalni, ha szemléljük azt, ahogy az elmúlt 3 napban is tettük. Túl vagyunk az első lépésen. Holnap testünk teljes területét feltárjuk majd, s valamilyen érzést annak minden egyes részén tapasztalunk majd. Így haladunk tudatunk felszínétől annak legmélyebb szintjére, ahol a múltból származó, mélyen gyökerező tudati problémák felhalmozódtak, és ahol tudatunk rögzült szokásrendszere található. Tudatunk rögzült szokása az, hogy reagáljon. Amikor egy kellemes érzést tapasztal testünkben, arra sóvárgással, ragaszkodással, míg a kellemetlen érzésekre elutasítással ellenszenvvel reagál. Mi ennek a tudatosítása felé haladunk. Intellektuális szinten nagyon könnyű megérteni, hogy mindenütt állandó változás zajlik. Minden oly múlandó. Aki megszületik, meg is hal. Minden, amit létrehoznak, előbb vagy utóbb tönkre megy. Minden múlandó. De ez csupán egy intellektuális szinten való megértés. Ennek megtapasztalására csak testünk keretein belül van lehetőség. A természet törvénye mindenütt törvény, belül is és kívül is. A külső világban tapasztalt természeti törvény csak intellektuális szinten vagyunk képesek elfogadni és megérteni. De a valóságot, a törvény testünk keretein belül kell megtapasztalnunk. Ezt a megtapasztalást pedig Bhavana Mayapanyának hívják. Közvetlen tapasztalás útján kell átélnünk mindezt. Másképp ez nem lehetséges, az intellektuális szinten való megértés nem segít. Voltak tanítók Buddha előtt, Buddha idejében és Buddha után is, akik ugyanezt tanították, de csupán az intellektus, az értelem szintjén. Tegyük fel, hogy valami megrázó dolog történik életünkben. Valaki, akit kedveltünk és közel állt hozzánk, meghal, s testét vagy halotti mágjára viszik és elégetik, vagy sírba helyezik a temetőben. Ezt látva óriási bölcsességet fejlesztünk ki magunkban. Végtére is minden múlandó. Aki megszületik, meg is hal egyszer. Senki sem menekül a haláltól. Én is meghalok majd egy napon. Az én testemet is vagy egy ilyen sírba teszik, vagy pedig elégetik. Mi haszna van hát a sóvárgásnak és ragaszkodásnak, harcolni az emberekkel, és felhalmozni a különféle javakat? Elvégre minden itt marad, a testem pedig elégetik. Ilyenkor rendkívül bölcsek vagyunk. De vajon meddig? Alig, hogy elhagyjuk a temetőt, újra kezdődik minden előről. Én, enyém, enyém! Megjelenik ugyanaz az esztelenség. Semmi sem változott, a megértés csupán intellektuális szinten valósult meg. Sokan eljönnek ezekre a Dhamma előadásokra, és azt mondják, hát ezek nagyszerűek. Most már értem, miért olyan rossz dolog a ragaszkodás. Azért, mert oly sok szenvedést eredményez. Törvényszerű, hogy minél inkább ragaszkodom, annál inkább szenvedek. Ez az én, ez az enyém sok szenvedést hoz, nagyon sok szenvedést. Az előadás végén, elhagyva a termet, pedig így kiált. Hé, hol vannak a cipőim? Ki vitte el őket? Vadonatúj cipők voltak, hova tűntek innen a cipőim? Ilyenkor elkezdünk siránkozni. Enyém, enyém, enyém! Nem változott semmi. A megértés csupán intellektuális szinten valósult meg, amivel nem megyünk semmire. Meg kell tapasztalnunk azt. Ez egy rendkívül nehéz feladat. Könnyű megérteni a dolgokat az intellektuális szinten, könnyű elfogadni a dolgokat a hit szintjén. De a valóság megtapasztalása rendkívül nehéz. Nem tapasztalhatjuk meg a valóságot, ha nincs meg rá a képességünk. Oly sok illúzió, oly sok tévhit van jelen. A látszólagos szinten valami úgy tűnik, hogy igaz. A valóság szintjén viszont ugyanaz a dolog teljesen más. Vegyünk egy példát. Éjszaka van és nyugovóra térünk. Meggyújtunk egy lámpát vagy egy gyertyát, és lefekszünk. A következő nap reggelén felkelünk, és még mindig látjuk a gyertya vagy a lámpa fényét. Az a benyomásunk, hogy a gyertya vagy a lámpa fénye ugyanaz, mint este. Hogy is lehetne ugyanaz a gyertya? Hogy lehetne ugyanaz a fény? Minden pillanatban egy új láng keletkezik, majd elmúlik. Majd egy új láng lép helyébe, és az is eltűnik. Megint egy újabb, és az is eltűnik. Mindez szünet nélkül folyamatosan ismétlődik. Ezért kelti azt a benyomást, hogy ugyanarról a lángról, ugyanarról a fényről van szó. Ez egy óriási illúzió. Vegyük ezt a villanyégőt, amire most kétszer egymás után rámutatok. Az a benyomásunk, hogy a fény mindkét alkalommal ugyanaz marad. De hogy is lehetne ugyanaz a fény? Ha ugyanaz a fény lenne, akkor miért küldeni a számlát az elektromos művek minden hónap végén? Ennyi egységet fogyasztott, és ez ennyi pénzbe kerül. Mire fölfizetnék ennyit? Ez a saját lámpám, saját kapcsolóval, amit saját magam vásároltam, tehát ez az én tulajdonom. Kik maguk? Milyen alapon akarnak tőlem pénzt kérni? Az elektromos műveknek viszont tényleg igaza van. Ők fejlesztik az elektromos áramot, ami vezetékeken jut el hozzánk, és mi használjuk azt. Rendkívüli gyorsasággal mindig új elektromosság lép az előző helyébe. A korábbi eltűnik, új lép a helyébe, és ez így folytatódik tovább olyan gyorsasággal, hogy az a benyomásunk, hogy mindig ugyanarról az elektromosságról van szó. Egy másik példa. Reggel átkelünk a folyón a túlsó partra. Egész napon át ott dolgozunk, majd újra csónakba szállunk és visszatérünk. Az a benyomásunk, hogy ugyanazon a folyón keltünk át. Hogy is lehetne ugyanaz a folyó? Vagy vegyük például azt, hogy háromszor egymás után lemerülünk a víz alá, majd feljövünk a víz tetejére. Ekkor is az a benyomásunk, hogy ugyanabban a folyóban merültünk le. De hogy lehetne ugyanaz a folyó? Folyamatos, szünet nélküli áramlás tapasztalható. Az a folyó, amelyben első alkalommal merültünk le, már tovább haladt. Egyetlen csepp sem maradt belőle, mind tova folyt. A második merülés már egy teljesen más folyóban történt, a harmadik merülés úgy szintén. Vagy a másik példa, amelyben reggel átkeltünk a folyón, este egy teljesen új folyón jöttünk vissza. És mégis az marad a benyomásunk, hogy ugyanaz a folyó, ugyanaz a fény. Hogyan változtathatunk ezen? Bizonyos dolgok az érzékszerveink által behatároltak. Például van szemünk és látunk vele. De látásunknak is megvannak a maga korlátai. A mécses lángja keletkezik, elmúlik, keletkezik, elmúlik. Ha figyelmesen nézzük, észre is vehetjük. Keletkezik, elmúlik, keletkezik, elmúlik. De mi a helyzet az elektromos áram által létrehozott fénnyel? Az olyan gyors ütemben keletkezik és múlik el, hogy túl van érzékelő képességünk határán. Ehhez hasonlóan nem látjuk, hogy a folyó valóban áramlik. A másodszori merülés, majd a harmadszori merülés is egy új folyóban történik. Ha alaposan figyelünk, mindezt meg fogjuk érteni. Meg fogjuk érteni a következőt is. Az ember, aki első alkalommal fürdött a folyóban, ugyanúgy nem létezik. Másodszor már egy teljesen új ember fürdött meg. Hogyan érthetjük ezt meg? Még nincs meg a képességünk arra, hogy ezt megtapasztaljuk. Például valakinek, aki nem gyakorolt még vipassanát, az lesz a benyomása, hogy ez a Goenka, aki fél órával ezelőtt elkezdett beszélni, az ugyanaz a Goenka. Ugyanaz a Goenka, mint tegnap, ugyanaz a Goenka, mint egy évvel ezelőtt. Vagy 10 évvel, vagy 50 évvel, vagy 60 évvel, vagy 67 évvel ezelőtt. Ugyanaz a Goenka. Hogy lehetne ugyanaz a Goenka? Ez a Goenka minden pillanatban meghal, és helyébe egy másik Goenka születik. Teljes fizikai rendszerünk szubatomi részecskékből épül fel, melyeket rendkívüli gyorsasággal megvalósuló keletkezés és pusztulás jellemez. Ez a gyorsaság hozza létre az illúziót, a káprázatot és a megtévesztést. Nem érthetjük meg a valóságot, még ha intellektuális szinten el is fogadjuk azt, azért, mert a tudósok ezt állítják. Az anyagi világban sehol sem tapasztalható szilárdság, csak parányi hullámok vannak jelen mindenütt. Mai tudósok állítják ezt. Ugyanakkor egy megvilágosodott, egy buddha is ezt mondja. Az egész világegyetemben sehol nincs szilárdság, csak parányi hullámok léteznek mindenütt. A test és tudat sem áll másból, mint parányi hullámokból, apró rezgésekből. Lehet, hogy bízunk ezekben a tudósokban, és elfogadjuk ezt a tényt, de ez az elfogadás önmagában nem segít. Saját magunknak kell mindezt megtapasztalni. Ezt tette a megvilágosodott is annak érdekében, hogy elérje a megszabadulás végső célját. Mindenkinek meg kell értenie, hogy folyamatosan változások zajlanak. Minden pillanatban rendkívüli gyorsasággal változik minden. Egy kisgyerek megszületik. Oly gyönyörűnek, oly üdének látjuk a gyermeket. Aztán újra látjuk 10 év múltán. Micsoda változás történt. Aztán 20 év szünet után újra látjuk őt. Óriási változás történt. 30, 40, 60, 80 év elteltével, ez hihetetlen. Ugyanaz a gyerek lenne? Hogy változott meg ennyire? Nem az történt, hogy minden 10 év után, mikor nyugovóra tért, a mindenható végighúzott egy varázspálcát a testén, és reggel egy új emberként ébredt fel? Egyáltalán nem erről van szó. Minden pillanatban változás zajlik. Minden pillanatban jelen van a változás, a változás, a változás. vagyis a pusztulás és a születés, a folyamatos pusztulás és születés. Ez a természet törvénye. Ha elfogadjuk ezt a törvényt intellektuális szinten és hiszünk is benne, az egyáltalán nem segít. Az csupán egy intellektuális játék, egy hiten alapuló játék marad, és ez nem lesz segítségünkre. Viszont mikor mindezt a valóság szintjén kezdjük el megtapasztalni, az óriási különbség. És pontosan ez az, amit elkezdtünk csinálni. Eddig csupán egy piciny lépést tettünk meg, az ösvény pedig hosszú. Bensőnk mélyén kell vizsgálódnunk, hogy megértsük, milyen is valójában a testi felépítésünk, milyen a tudatunk, és milyen kölcsönhatás megy végbe köztük ezen a nagyon mély szinten. És pontosan ez az, ami megvilágosodottá tette őt. Felosztva, felbontva és feloldva a test és tudat teljes területét, elérte azt a szintet, ahol felismerte a testére vonatkozó végső igazságot, a tudatára vonatkozó végső igazságot, valamint a tudattartalmak, a tudatban megjelenő dolgok végső igazságát. Aztán ezen túllépve megtapasztalt valamit, ami túl van testen és tudaton. Mi a test valójában? Felosztva, felbontva és feloldva eljutott az egész testet felépítő legparányibb szubatomi részecskéig, melyet kalapának nevezett el. A kalapa egy anyagi egységet, a legparányibb anyagi egységet jelenti, amely tovább nem osztható. Atta kalapának nevezte őket. Az atta 8-at jelent. Onnan kapta a nevét, hogy 8 egymáshoz kapcsolódó elem alkotja ezt az egységet, de ez a 8 elem egymástól elválaszthatatlan. 4 különböző elemről beszélhetünk, ezek a föld, a víz, a tűz és a levegő. Mindegyiknek megvan a maga sajátossága, és ezek a sajátosságok megtapasztalhatók. Amikor az ember elérkezik a legmagasabb szintre, könnyen megy majd a tudat végső igazságának megértése is. Világos lesz, hogy pontosan mi a tudat valósága, és mi a tudattartalmak valósága a végső szinten. Pontosan ennek megértése segítette őt abban, hogy megismerje a test-tudat jelenséget. Minden dolog parányi hullámokban rendkívüli gyorsasággal keletkezik és elmúlik. Folyamatosan keletkezik és elmúlik. Buddha ezt mondta. Mialatt csettintek egyet az ujjammal, vagy pislogok egyet, ezek a szubatomi részecskék több billiószor keletkeznek és elmúlnak. Egy nyugati tudós szintén eljutott ezen felismerésig. A Berkeley Egyetem egyik professzora az atomok működését tanulmányozta és próbálta megérteni. Már egy évszázaddal ezelőtt világos volt a nyugati tudósok számára, hogy az anyagi világban nem létezik a szilárdság, az anyag parányi hullámokból, apró hullámokból áll. Ez a bizonyos tudós nagyon lelkes volt és rendkívül kíváncsi arra, hogy megtudja, egy másodperc alatt hány alkalommal keletkezik és pusztul el a legparányibb részecske. Annak érdekében, hogy ezt megmérje, létrehozott egy speciális eszközt, melyet találóan buborékkamrának nevezett, hiszen a buborékok, ugyanúgy, mint a részecskék, keletkeznek és elmúlnak. A buborékkamra segítségével sikerült felfedeznie, majd közzétennie, hogy egy másodperc alatt 22 nulla az egyes után ennyiszer jönnek létre és pusztulnak el ezek a parányi szubatomi részecskék. 22 nulla az egyes után. Itt keleten egy másik tudós azt mondja, hogy mialatt csettint egyet az ujjával, vagy pislog egyet, ezek a szubatomi részecskék több billiószor keletkeznek és elmúlnak. Ugyanarra a következtetésre jutottak, és mégis micsoda különbség, micsoda különbség. Néhány tanítvány érkezett a világ ezen tájékáról, Berkeleyből, az Egyesült Államokból, Indiába, hogy tanfolyamon vegyenek részt. Hallottak erről a professzorról, hiszen nagyon híres volt. Nemrégiben hunyt el. Nobel-díjat kapott, ami pedig nem jár akárkinek. Csak az kaphat Nobel-díjat, aki felfedez valamit, ami korábban ismeretlen volt. Tehát ez a professzor egy igazán neves ember volt. Kíváncsiságból ezek a tanítványok meglátogatták a professzort, aki ugyanarra a következtetésre jutott, mint a megvilágosodott. Feszültséggel és szenvedéssel telinek találták. Ő vajon miért nem volt képes megszabadulni a szenvedésektől? Miért nem tudott megszabadulni a feszültségektől? Azért, mert hiányzott a bhavana mayapanya. Berendezése a buborékkamra segítségével jutott erre a felismerésre. Tökéletes bizalma volt a buborékkamrában és saját tudásában, és egyszerűen kijelentette, ez így van. A másik ember viszont, aki minden szenvedéstől megszabadult, nem használt semmiféle tudományos berendezést vagy eszközt, csupán saját, közvetlen tapasztalatát használta. Ez mérhetetlen különbség. Amikor befelé fordulunk, hogy megértsük a test-tudat kölcsönhatás valóságát, nem kíváncsiságból tesszük ezt, nem azért, mert fúrja az oldalunkat a kíváncsiság. A befelé fordulás célja, hogy lehetővé tegye számunkra a tudatlanságtól való megszabadulást, valamint annak felismerését, hogy a tudatlanság révén hogyan halmozunk szennyeződést szennyeződésre, tisztátalanságot tisztátalanságra, negativitást negativitásra, és ezáltal hogyan válunk mi magunk egy kupac szenvedéssé. Ahhoz, hogy megszabaduljunk ettől a rögzült viselkedéstől, tudatunk mélyére kell eljutnunk, és ott megtapasztalnunk az igazságot. Az első igazság, melyet elkezdünk megtapasztalni, a változás igazsága. Minden pillanatban valamilyen változás zajlik. Az egész testtudat jelenség szünet nélkül változik, folyamatosan változik, és ezt meg is értjük tapasztalati szinten. Minden változik, folyton folyvást változik. Ahogy gyakoroljuk a felosztás, felbontás és feloldás folyamatát, felismerjük, hogy fizikai vagy tudati rendszerünkben semmi sincs, melyre azt mondhatnánk, ez itt a lényegi mag, ez itt állandó marad. Folyamatosan gyakoroljuk a megismerést. Hadd tudjam meg, hadd tapasztaljam meg, hogy létezik-e valamilyen lényegi mag. Ebben, vagyis az anicca, a változás folyamatos megtapasztalásában segít a bhavanamaya panya. Ezt a változást nem csupán az intellektus szintjén fogadjuk el, nem csak hiszünk benne. Ezt a változást a valóság szintjén fogadjuk el. Eleinte merev, felszínes valósággal találkozunk. Testünk rendkívül merev, csontból, húsból épül fel. Ezáltal bármi, amit a testünkben érzünk, merev és intenzív lesz, például a nyomás, az elnehezülés, a zsibbadás, a melegség, a fájdalom érzése. Ezek mindegyike merev és intenzív. Ahogy korábban az orrunk körüli területet kezdtük szemlélni, most egész testünkön át szemléljük majd a megjelenő érzéseket. Megpróbáljuk tárgyilagosan szemlélni azokat, de az objektív szemlélődés nem mindig sikerül. Idő kell hozzá. Ettől függetlenül igyekszünk ezt tenni. Lesz néhány pillanat, amikor sikerül is a valóság objektív módon történő szemlélése, és amint tárgyilagosan szemléljük a dolgokat, azt tapasztaljuk majd, hogy tudatunk egyre élesebb és élesebb lesz. Ahogy tudatunk egyre élesebbé válik, képes lesz az egyre finomabb és finomabb valóság megtapasztalására. Elkezdünk áttörni, áthatolni a szilárdságon, és elkezdjük megtapasztalni az egyre finomabb valóságot, amíg el nem jutunk annak felismeréséig, hogy teljes anyagi és tudati világunk nem más, mint vibrációk tömege, melyek keletkeznek és elenyésznek. Buborékok keletkeznek és elenyésznek, vibrációk keletkeznek és elenyésznek. Ez egy folyamatos áramlás, folyamatos hömpölygés. Ekkor tapasztaljuk meg a múlandóság igazságát. Ez nem csupán egy intellektuális játék, nem csupán az érzelmek vagy a hit játéka, hanem a valóság tényleges megtapasztalása, a testünk keretein belül érzékelt valóság, a minden pillanatban megvalósuló változás, a folyamatos áramlás, a folyamatos hömpölygés megtapasztalása. Aztán az őrültség lassan kezd eltűnni. Milyen őrültségtől szabadulunk meg ekkor? A fizikai és a tudati rendszerünkhöz, valamint a kettő kombinációjához történő ragaszkodásunk őrültségétől. Mi értelme is lenne annak, hogy ilyen óriási mértékű sóvárgást és elutasítást fejleszünk ki magunkban valamivel szemben, ami ennyire múlandó? E módszer segítségével megtanulhatjuk, hogyan szemléljük elfogulatlanul a dolgokat. A korábbi rögzült viselkedésünk szerint mindenre reagáltunk. Valamennyi érzést ugyanaz a testtudat jelenség hoz létre, legyen az kellemes vagy kellemetlen érzés, és reakciónk ennek megfelelően sóvárgás vagy elutasítás lesz. Ekkor elveszítjük tudatunk egyensúlyát, ingerülté válunk. Most viszont a bölcsesség első eleme, az anicca tapasztalati szinten válik egyre világosabbá számunkra. Amint kifejlesztjük magunkban ezt a bölcsességet, vagyis az aniccát, a dolgok folyamatos változásának bölcsességét, megjelenik a bölcsesség egy újabb eleme, a dukkha, vagyis a szenvedés. Az elején, amikor elkezdjük a gyakorlást, a merev felszínes valósággal találkozunk. A megjelenő érzések nagyon fájdalmasak, az elnehezülés, a zsibbadás, a nyomás, a feszültség és ehhez hasonló érzések jelennek meg, és ez elkerülhetetlenül szenvedéssel jár együtt. Ez nincs ínyünkre, ezért meg akarunk szabadulni ezektől az érzésektől, de mégsem sikerül. Azt tanítják, hogy bármennyire fájdalmas, csak szemléljük a megjelent érzéseket. Aztán a hetedik, a nyolcadik, a kilencedik vagy a tizedik napon, de lehet, hogy csak a második vagy a harmadik tanfolyamon jutnak el a tanítványok arra a szintre, ahol minden szilárdság feloldódik, és nagyon finom vibrációk szabad áramlását tapasztalják meg testük minden részén. Ekkor testünk minden egyes részén áramlik az energia, ami rendkívül kellemesnek tűnik. Ó, ez remek! Ez a mennyei boldogság érzése, valóságos extázis. Erre vártam eddig, most végre elértem a célt. Ekkor erős ragaszkodást hozunk létre ezzel a hát végre elértem, most megvan tapasztalattal szemben, anélkül, hogy megértenénk, hogy ez ugyanúgy múlandó, ezt is ugyanúgy a változás jellemzi. Délelőtt valaki lehet, hogy átéli az energia áramlásának csodálatos élményét egész testében, délután viszont előfordulhat, hogy ez másképp alakul. Lehet, hogy újra fájdalom, a zsibbadás, az elnehezülés érzése jelenik meg. Ekkor az illető felkeresi a tanítót, és azt mondja neki, a délelőtti meditációm olyan jó volt, de jelenleg nagyon rosszul megy. Ilyenkor szenvedünk, mert olyan valamihez kezdünk el ragaszkodni, ami múlandó. És ekkor oly világossá válik számunkra, hogy nem csak a kellemetlen érzések okoznak szenvedést, hanem a kellemes érzések ugyanúgy magukban hordozzák a szenvedést, és ennek oka a hozzájuk való ragaszkodás. Minden ragaszkodás egyenlő a szenvedéssel. Minden ragaszkodás törvényszerűen szenvedést eredményez, mert bármi legyen is az, amihez ragaszkodunk, nem maradandó. Minden múlandó, s előbb-utóbb elkerülhetetlenül megtörténik a változás. Egyre világosabb lesz számunkra, hogy nem csak a fájdalom által létrehozott érzések vezetnek dukkához, hanem a kellemes érzések is dukkát, szenvedést eredményeznek. Ekkor a panya harmadik eleme, az anatta jelenik meg, ami világossá teszi számunkra azt, hogy nem létezik semmiféle én vagy enyém. Úgy tűnik, hogy van bennünk egy én. Úgy tűnik, hogy létezik olyan, hogy enyém. De ahogy fejlődünk, a tapasztalati szinten és nem csupán az intellektus szintjén, teljesen egyértelművé válik, hogy mi is az az én. Teljes egészében megismerjük testünket, megismerjük tudatunkat, és megismerjük a kettő kombinációját. Ekkor nem találunk semmi más, csak parányi hullámokat, buborékokat, amelyek keletkeznek és elmúlnak. Vajon melyik buborék lehet az én? Ez lenne az én, amelyik éppen most eltűnt? Melyik apró hullám lehet az én? Ha eltűnik a hullám, akkor én is eltűnök vele? A beszélt nyelvben természetesen szükségünk van az én és az enyém szavak használatára, de valójában nem létezik sem az én, sem az enyém. A beszélt nyelven szükségünk van ezekre a szavakra, különben úgy fogalmaznánk, hogy buborékok egy csoportja beszél a buborékok egy másik csoportjával. Ennek így nem sok értelme lenne. Szükségünk van ezekre a szavakra én, enyém, te, tiéd, ő, övé. A látszólagos igazság szintjén úgy tűnik, hogy ezek valóban léteznek. De a végső igazság, a valódi igazság az, hogy minden apró hullámokból, vibrációkból, buborékokból áll. Ez az anatta. Ha tényleg létezne én és enyém, létezne valami, ami tényleg az enyém, akkor az birtokolnunk is kellene. De nézzük meg, mit is birtokolunk. Mikor 40 év körül belenézzünk a tükörbe, és felfedezünk néhány őszhajszálat, így szólunk magunkhoz. Na hát, elkezdtem őszülni, de én nem akarok megőszülni. És már is szaladunk a drogériába, hajfestéket veszünk, és befestjük a hajunkat, majd azt mondjuk, na lám, hiszen fiatal vagyok, még mindig fiatal vagyok. Ezzel megpróbálunk másokat és saját magunkat is megtéveszteni. De hogyan lehet megtéveszteni a természetet, a törvényt, a dammát? Az ember megőszül, megöregszik, majd meghal. Minden pillanatban meghalunk. Ha lenne befolyásunk, lenne hatalmunk testünk fölött, akkor azt mondhatnánk neki, hogy ne öregedj, maradj mindig olyan, amilyennek szeretném. De ilyesmire egyáltalán nincs lehetőségünk. Öregszünk, folyamatosan öregszünk. Egy folyamatosan változó jelenség megértése nélkül az ember nem érezheti boldognak magát. Például valaki 20 éves lett, és ebből az alkalomból születésnapi bulit szervez. Boldog születésnapot, mondják neki, és a szerencsétlen fickó nincs tisztában vele, hogy ezzel 20 évvel közelebb került a sírhoz. Hogy lehetne ez akkor boldog születésnap? Ez persze nem azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor közeleg a születésnapunk, kezdjünk el siránkozni, már megint egy évvel közelebb kerültem halálom napjához. Nem erről van szó, hiszen a Damma nem sírásra tanít. Nem kell más tennünk, mint megértenünk a valóságot. Tény, hogy ennyi idő eltelt. Nem tudom, mennyi időm van még hátra, de azt a lehető legjobban szeretném kihasználni. Hogyan használhatnám ki a lehető legjobban? Ez a bölcsesség. Amikor az anatta világossá válik, amikor az anicca, a változás világossá válik, és amikor a dukkha világossá válik számunkra, akkor megszilárdul, megerősödik bölcsességünk. Lépésről lépésre haladunk a végső cél felé. Aztán észrevesszük, hogy mindennapi életünkben, különböző szituációkban, különféle emberekkel találkozva szintén megjelenik ez a bölcsesség. Felismerjük, hogy mindennapi életünk a látszólagos igazság szintjén zajlik, és a világ dolgaival ezen a szinten kell foglalkoznunk. Nem mondhatjuk azt, hogy ez a fal vibrációk és apró hullámok tömege. Lábunk szintén apró hullámokból áll, így ha belerúgunk a falba, lábunk nem ütközik akadályba. Ez nyilvánvalóan nem így történik, és lábunk eltörik. A látszólagos szinten az igazság az, hogy a fal szilárd. A valóságos szinten viszont nem más, mint vibrációk tömege. Amikor ezt megtapasztaljuk, anélkül, hogy ragaszkodást hoznánk létre irányába, akkor nem csupán a megszilárdult valóság szintjén tanuljuk megszemlélni a dolgokat. Felismerjük, hogy létezik egy felszínen tapasztalható merev valóság, de mi elkezdjük azt felosztani, felbontani, feloldani, és ezáltal megtapasztaljuk a végső igazságot. Amikor egy férfi még nem rendelkezik a kellő bölcsességgel, egy női testet szemlélve így gondolkodik. Ó, milyen gyönyörű női test! Vagy ugyanígy, mikor egy nő tekint egy férfi testére, ó, milyen gyönyörű férfi test! A Dhammában fejlődve megkíséreljük megérteni, mi is az, ami gyönyörű. Lássuk! Osszuk fel, bontsuk részeire, és elemezzük ki, hogy mi az, ami szép benne. Kezdjük a fejtetőnél. Ez a haj gyönyörű. Lehet a szőke, barna, vörös vagy fekete. A lényeg, hogy gyönyörű. Aztán egyszer csak kihullik egy hajszál. Nézzük meg, mi benne a szépség. Vegyük például azt, hogy a reggeli készítése közben a feleség véletlenül belejt egy hajszálat az ételbe, és aztán odaadja azt a férjének, aki felfedezve a hajszálat így kiált. Mit keres ez a koszos hajszál az ételben? Bepiszkítottad a reggelimet. Hogy érted azt, hogy koszos haj? Egész este és éjszaka azt dicsérted, hogy milyen gyönyörű hajam van. Most ott van a reggelidben, edd hát meg. Miért kell ezért kiabálni? Tehát csak addig volt gyönyörű, amíg része volt valaminek, amíg egységben volt. Abban a pillanatban viszont, amit elválik az egységtől, elveszti a szépségét. Mit vizsgáljunk még? Haladjunk lefelé, nézzük például a fogakat. Ó, milyen csodálatosak! Olyan, mint egy gyöngysor, egy igazi gyöngysor. Egyszer csak az egyik fog meglazul és kiesik. Kihullott egy gyöngyszem, egy értékes gyöngyszem. Mit teszünk vele? Talán betesszük a páncélszekrénybe? Dehogy tesszük. Azon nyomban eldobjuk, hiszen az csak egy darab csont. Abban a pillanatban, amit elválik az egységtől, már csak egy darab csont lesz, amíg része volt az egységnek, addig egy értékes gyöngyszemnek tartottuk. Haladjunk lefelé, lássuk, mi van még. Ó, milyen gyönyörű körmök, s milyen szépen ki vannak lakkozva, milyen jól illik a színük a bőrünkhöz és a ruhánkhoz. Igazán gyönyörűek. Itt is ugyanezt történik. Szegény lány körömvágás közben néhány darabot belejt az ételbe. A férj pedig felfedezve azokat így szól. Hogy kerülnek ezek a piszkos körmök az ételbe? Hogy érted azt, hogy piszkos körmök? Ezek a remek körmök, csodálatosan kilakkozva, és az étel is remek. A kettő így együtt pedig duplán remek. Edd hát meg! Mi az, ami csodálatos? Mi az, ami tényleg gyönyörű? Néha előfordul, hogy egy tanítvány oda jön hozzám, és azt mondja. Kérem, ne beszéljen ezekről a dolgokról. Nyugaton tudja, mit hívunk gyönyörűnek? Hadd halljam, hát mit? Nyugaton úgy tartjuk, hogy a szépség hajszálnyi mélységben található a bőr alatt. Itt bőrünk oly ragyogó, oly sima, ez a valódi szépség. Tényleg így lenne? Na jó, akkor fogjunk egy borotvát, és hámozzunk le magunkról egy réteget, és nézzük meg, hogy valóban gyönyörű-e ez a terület. Nem valószínű, hogy elnyerné tetszésünket. Van egyáltalán belül valami, ami gyönyörű? Ha lenne valami a testünkön belül, ami gyönyörű, akkor az valamelyik nyíláson át a felszínre jönne. Van olyan nyílás, amelyen gyönyörű dolgok jönnek a felszínre? A természet tényleg nagyon kegyes hozzánk. Egyébként minden, ami a testünkön belül van, kívül lenne, és minden, ami kívül van, belül lenne, ehhez vajon mit szólnánk? A varjakkal, sasokkal, keselyükkel, kutyákkal kellene harcolnunk. Szörnyű lenne az életünk. Akkor mégis mi az, ami gyönyörű ebben? Ez persze nem azt jelenti, hogy a Dhamma arra tanít bennünket, hogy elkezdjük gyűlölni az embereket. Ó, te nem vagy szép, csúnya vagy, buborékok tömege vagy. Én is ugyanúgy buborékok tömege vagyok. A Dhamma nem tanít gyűlöletet. Ahogy egyre mélyebbre megyünk, kifejlesztve magunkban saját pannyánkat, tudatunk egyre tisztábbá válik. Egy tiszta tudat tele van szeretettel, határtalan szeretettel, és tele van odaadással, határtalan odaadással, tele örömmel, együttérző örömmel, határtalan örömmel, végtelen elfogulatlansággal és semlegességgel. Így nem gyűlölhetünk senkit. Csak a szeretet, a jó akarat és az odaadás van jelen. Az ösvény elvisz bennünket arra a szintre, ahol minden szenvedéstől, minden szennyeződéstől megszabadulunk, Egy felszabadult és megvilágosodott életet élhetünk, egy jó életet, ami jó nekünk és jó másoknak. Minden ember saját maga kell, hogy ennek megvalósításán dolgozzon. Nagyszerű, hogy eljöttek erre a tanfolyamra. Az elmúlt 3 napban megtettük a szükséges előkészületeket. Holnap a Panya területére lépünk, elkezdve a Vipassana gyakorlását. Fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy elkezdve a valóság szemlélését, azon nyomban látni fogjuk a szubatomi részecskék trillióit, ahogy azok keletkeznek és pusztulnak. Ez nem lehetséges. Eleinte a fájdalom, a nyomás, az elnehezülés érzései jelennek meg, majd lassan ezek feloldódnak, és az energia áramlását érezzük majd. De fontos, hogy ne várjunk semmit. Engedjük, hogy megtörténjenek a dolgok úgy, ahogy azok pillanatról pillanatra valójában végbe mennek. Minden pillanatban fogadjuk el a valóságot, és a többit hagyjuk a természetre, hagyjuk a dammára. Egyszerűen fogadjuk el azt, ami ebben a pillanatban megjelenik testünkön belül, a testtudat jelenség valóságát úgy, ahogy az van, minden képzelődéstől, szóismétléstől, vizualizációtól mentesen. Így a technika mindenképpen segítségünkre lesz a végső cél elérésében. Használják ki jól idejüket, ezt a nagyszerű időszakot. 10 napot szenteltek életükből a technika gyakorlására. A 10 nap során a lehető legjobb eredményt kell, hogy elérjék, és el is fogják érni azt. Gyakoroljanak szorgalmasan, gyakoroljanak lelkesen, gyakoroljanak türelmesen és kitartóan, és szabaduljanak meg minden köteléktől, minden szenvedéstől, hogy élvezhessék az igaz békét, az igaz harmóniát, az igaz boldogságot, az igaz boldogságot.
Bhavatu sarva mangalam. Bhavatu sarva mangalam. Sir.